Nagyon örülünk, hogy eljöttetek, miután hát ebben az időben azért tényleg ez egy komoly áldozat volt, és reméljük megéri, mert egy érdekes dologról fogunk beszélni. Tulajdonképpen a fő címet azt most nem ezen tüntettük fel, nem ezen a dián, majd az egyik másikon lesz, hogy mit tegyünk, hogy engedelmes gyermekeket neveljünk. Ez igazán ennek a címe. De ezt a címet ennek a résznek a Pálhegyi Krisztina adta, és ezért én ragaszkodom az ő előadásának a sorrendjéhez, mert tulajdonképpen ez így logikus. Na most, ugye ez már tulajdonképpen a nevelés témakörbe minimum harmadik előadás. És biztos beszéltünk Pálhegyi Krisztináról, ugye a Pálhegyi Feri bácsinak a lánya, aki amellett, hogy gyógypedagógus, elvégzett egy ilyen diakóniai képzést a Németországban az egyetemen, és teológiát is tanult. És van neki egy ilyen kéknevelésről kapcsolatos előadás sorozata, amit mi hát voltunk olyan bátrak, és az ő engedélyével átvettünk és felhasználunk. És ez a kéknevelés, ez annak a rövidítése, hogy kapcsolatra épülő és következetes nevelés. És ez tulajdonképpen a bibliai alapú, de olyan értelemben, hogy a modern pedagógiának és a felfogását is érvényesíti benne, vagyis hát legalábbis majd meg fogjátok látni, hogy ez hogy jelenik meg benne. De mi annyiba tovább gondoltuk ezt az egészet, hogy amiről beszélek, tulajdonképpen nem csak a nevelésről van szó, bár úgy látszik, hogy a nevelésről van szó, hanem minden emberi kapcsolatra érvényes ez, amit ő tulajdonképpen elmond. És most röviden összefoglalnánk az előző előadásoknak a lényegét. A szülőknek az a feladat, hogy a nevelésben feladat, hogy megteremtsék azt a lelki környezetet, amely a gyermek egészséges fejlődését biztosítsa, vagyis azt, hogy testileg, lelkileg, szellemileg érett, önálló, hát egyéniségé, önálló felnőtté váljon. Na most ennek a felelősségét a szülők hordják, ezt nem lehet másra átruházni. És ugye ez a kis növényke, ez a zöld valami, ugye aminek három a nyílva van vége, ez egy növénykét akar ábrázolni, és a nyilak azért vannak, hogy így növekedne ez. De csak akkor tud egy növény növekedni, hogyha a talajba bele gyökerezik. És hogy itt van a dolognak a lényege, hogy az előző előadáson ezt részletesen elmondtuk, hogy hat ilyen gyökér szükséges ahhoz, hogy egy növény szilárdan és növekedésre alkalmas módon hát növekedjen, és ezek tulajdonképpen a kötődést szolgálja. Na most a kötődés ez egy alapfogalom ebbe a kéknevelésbe, azt a belső hajtóerőt jelenti, amely egymáshoz vonz, összetart bennünket. Tehát tulajdonképpen végül is azt is lehetne mondani, hogy a belső összetartó hajtóerő, akár úgy is lehetne mondani, hogy a szeretetnek egy meghatározott formája ez a kötődés. Ez pedig ösztönös magatartás forma. Tehát maga az Úristen helyezte bele az embernek az életébe, az ember szervezetébe, de nem csak az egész állatvilágba, minden, senki nem, semmilyen élőlény igazából enélkül a hajtóerő nélkül nem képes fejlődni, nem képes betölteni a feladatát. A szülőknek az a feladata, hogy kötődésben tartsák a gyermeket, mert csak így tudnak hatni rájuk, és tulajdonképpen a kötődés hatalmaz fel bennünket arra, hogy természetes módon hatni tudjunk a gyermekre, hogy természetes hatalmunk legyen. Most ezt a hatalom fogalmat is bevezeti a Krisztina, ez ugye a mai ember fülének ez a hatalom, ez egy rosszul cseng, ez vagy zsarnokság féleket. Holott ez tulajdonképpen semmi más, mint ható erő. Tehát anélkül, hogy ne lenne ható erőnk, akkor nem tudunk igazából a környezetünkkel igazából kezdeni semmit. És hát ugye majd ennek a formáit hát meg fogjuk nézni, hogy van erővel vagy csellel szerzett hatóerő is, hatalom is, és van természetes, Istentől kapott, Isten által ránk ruházott hatalom, amivel viszont a nevelés érdekében hát élnünk kell. És akkor az előző előadás végig arról szólt ennek a hat szakasza, ennek a kötődésnek. Az első a testi kontaktus, tehát az, hogy amikor megszületik a baba, és akkor az anyukája hát a hasára teszik, meg elkezd szopni, és akkor ez a testi kapcsolat kialakul, és ugye maga egy nagyon fontos hormon, ez a kötődés segítő hormon, ez ilyenkor már a szülés megindulása előtt feltermelődik az anya szervezetében, ez az oxitocin, ami ennek a kötődésnek tulajdonképpen a biológiai alapját szolgáltatja, és ennek rengeteg funkciója van, például jó érzést kelt az anyában, és ugyanúgy a gyermekben megnyugszik, tehát ki lehet mutatni, hogy a szívverése, pulzusszáma csökken, és hamarabb regenerálódik az anyai szervezet, ettől indul be a tej elválasztás, ez okozza a méhnek az összehúzódását, és később ez váltja ki azt a kölcsönös kapcsolatot, ami összeköti az anyát a gyermekkel, és hát ennek a fenntartása különösen az első évben hát szinte ösztönösen működik, hogyha a gyermek sír vagy felébred, az anya kezébe veszi, magához szorítja, megnyugtatja. A gyermek is érzi az anyai testnek a hőmérsékletét, a mama szagot, ami tulajdonképpen mindenkire annyira jellegzetes, hogy emiatt a babák már egészen pici korban meg tudják különböztetni a saját anyukájukat más emberek, vagy más személyektől. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ami a kötődésnek az alapfogalma. Tehát elmeséltük ezt a majom kísérletet, hogy szőranyán, meg drótanyán kísérleteztek a kis árva majmokkal, és hiába, hogy a drótanyára volt kötve a cumis üveg, mégis, hogyha bármi veszély, vagy zörej, vagy valami volt, azonnal a szőranyához szaladtak, a megkapaszkodási reflex, tehát ez is rendkívül fontos az első életkorban. A következő a hasonlóság útján való kötődés, ami tulajdonképpen így tanulunk meg beszélni, így tanulunk meg minden fontos dolgot az első és a második életév között. A gyerek szinte mindent megfigyel, mindennel kísérletezik, amit a szülők mondanak, megpróbálja utána mondani, utána csinálni. Tulajdonképpen a szülőnek a nagy példakép és a világa a felfedezésnek a terepe. Ez egy nagyon fontos szakasz. Ilyenkor persze még nincs semmiféle engedelmesség vagy ilyesmi, mert ez a kísérletezésnek és az utánzásnak a szakasza. A harmadik szakasz aztán a lojalitásnak a szakasza. Ilyenkor különbözteti meg a mi, meg a nem mi. Tehát a mi családunk, az én anyukám, az én apukám, ugye óvodában is, meg az én anyukám, ez nem a te anyukám, szóval annyira ragaszkodik, és ilyenkor nincs bennük mérlegelés még, hogy amit a család értékrendszerében van, az jó vagy nem jó. Ők egyszerűen azonosulni akarnak a szeretett személlyel. Ezért aztán van, ugye abban a kötődésben lehetnek megrekedések, ugye a kötődés nem jól működik. Nagyon sok ember meg is reked ennek a lojalitásnak a szakaszán. Ebből adódnak például ezek a futball huliganizmus, hogy azért, mert én újpestes vagyok, akkor de nem fradista, ugye akkor értitek meg. Aztán a túlzott szélsőséges nacionalizmus, de akár mondjuk az egyházi életből túlságosan is, hogy én azért vagyok református, mert nem vagyok katolikus, és szóval ez a kirekesztés, tehát hogy csak mi vagyunk a jók, és mindenki mások a gonoszok. Ilyenkor, hogyha megrögzül, ez egy természetes dolog egyébként 3 évesnél, de nem természetes már mondjuk egy 30 évesnél. Aztán a következő szakasz pedig a fontosságnak a szakasza. Tehát ez, hogy a gyermek ilyenkor az őt gondozó személy számára meg akar felelni, ez már a megfelelés. Tehát azt akarja érezni, hogy amit ő csinál, amit ő elér, vagy azt értékeljék. És ilyenkor nagyon hiányzik az, hogyha ez az értékelés elmarad, mert megrekedhet ezen a szakaszon, és kisebb rendőrségi érzés alakulhat ki. Az ötödik aztán az érzelmi szeretet. Ezt úgy fogalmazza meg Krisztina, hogy akinek a gyerek odaadja a szívét. Én ezt azt gondoltam, hogy ez egy ilyen jelképes dolog, hát odaadja a szívét, ez milyen szép kép, ugye? De valójában arról van szó, hogy hallottunk a Keresztény Orvos Kongresszuson egy ilyen írásszakértő, grafológus, tehát igazságügyi szakértő, grafológus hölgynek az előadását, aki gyermekeknek, bántalmazott gyerekek rajzainak a vizsgálatával foglalkozik tudományos alapon. bíróság számára készít szakvéleményt, tehát ebben nincs semmi hókusz-pókusz. És ugye a családokat, rajzold le a családodat, ugye el a feladat, hogy rajzolj egy fát, stb. És a családrajzokból világosan kitűnik, hogy milyen kapcsolat, milyen viszony van a családon belül. És hogyha például a gyerek, mit tudom én, szíveket rajzol, meg leveleket, meg színeket, meg közel vannak egymáshoz a figurák, és a mély életük, stb. Abból nagyon sok mindent lehet következteni. És mi is így megnéztük az unokáink rajzát, és nagyon is láttuk, hogy szeretlek, nagy papi szíveket rajzolnak meg igen. És ez tényleg egy nagyon fontos dolog, mert ez egy jó jel tulajdonképpen, egyfajta ez a szeretet, az érzelmi azonosulás. De még ennél is van egy feljebb fokozat, ez a hatodik fokozat, ez a mély ismeretnek a szakasza, amikor tulajdonképpen a gyerek fontosnak tartja azt, hogy amit ő gondol, amit el szeretne mondani magáról, azt legyen valaki, aki azt meghallgatja és értékel. De még egy nagyon fontos dolog, hogy a felnőtt és a gyerek kapcsolat az nem szimmetrikus, ezt az előző előadásról elmondtuk. Tehát ez egy nagyon nagy tévedés, és a modern kornak egy nagy hibája, hogy hát azt gondolom, hogy mindenben demokrácia van. Hát ebben nem szabad demokráciának lenni, mivel a szülő viseli a teljes felelősséget, és ezért aztán tulajdonképpen tehát nem arról van szó, hogy a szülő szereti a gyerekét, mert azt adottnak veszük, hanem arra kell törekedni, hogy a gyerek szeresse meg a szülőit, odaadja neki a szívét, kötődjön hozzá, mert amennyiben ez nem történik meg, akkor valóban máshova fog kötődni, mert a kötődésnek az ösztön az mindenkiben benne van, máshova fog kötődni, és akkor a szülő nem fog tudni rá hatni, de ezt majd a következőkben egy kicsit részletesebben kifejtjük. Tehát ki tisztelnek és kinek engedelmeskednek a gyermekek. Itt néhány bibliai hasonlat van, az egy kicsit közelebb megyek, hogy el tudjam olvasni. Tehát azt hiszem, hogy Jeremiásnál van az, hogy törvényemet a belségbe helyezem, szívükbe írtam be, és ugye itt ez a kötődésre vonatkozik, hogy a kacsa mama vagy liba mama után mennek, ugye a maga Isten írta be az embereknek a szívébe ezt, hogy a kötődés a gyermek és a szülő között meginduljon, felépüljön, ahogy az előbbiekben volt is róla szó. Tehát gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek az Úrban, mert ez a helyes. Tiszteld apádat és anyád, az Efézusi levélben van, és a másik a Kolossé levélben, szintén Pál apostol írta, hogy gyermekek, engedelmeskedjetek szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrban. Ti apád, ne ingerjék egy gyermekeiteket, nehogy bátortalanokká legyetek. Ez szinte, mintha Pál apostol is ugye ismerte volna ezt a kéknevelést, tehát hogy ugye a szülőnek arra kell törekedni, hogy ez a kötődés megmaradjon. Tehát az ingerlés az tulajdonképpen abban a szempontból azt jelenti, hogy a kötődést megakadályozó magatartás tulajdonképpen. A valóban biblikus nevelés a bizalmi kapcsolat répül nem a büntetésre. A Szentírás üzenetével összhangba álló vezetés természetes hatalom nem erővel szerzett és erősenek. Idézet, Zakariásnál, Zakariás profétál nem erővel, se nem hatalommal, hanem az én lelkemmel, tehát nem erőszakos, hanem egy belülről áradó, Istentől kapott természetes dolog ez. Mi történik, ha hiányzik a természetes engedelmesség? Na, itt a rajzon az látható, hogy ott van a szülő, és ott van a gyermek, és kettő között van egy szakadék, a szeparáció. Most a szeparáció az a kötődésnek az ellentéte. Tehát ha van kötődés, akkor van kötődésnek a hiány is, ez a szeparáció, az eltávolodás jelent tulajdonképpen, mint egy szakadék. És ott van a másik oldalon a gyerek, és a szívét másoknak adja oda. Tehát hogyha nem a szülői a gyermeknek a szíve, akkor gondjaink támadnak a neveléssel, mert a gyerek nem hallgat rá. És ez főleg kamaszkorban szokott igazából kulminálni. Na most, amit az előbb mondunk, hogy a kötődés 6 szakasz, ez tökben az első 6 évre vonatkozik. Az első 6 évben ez kialakul, és jól megy, és nem akad el, és jól megy mind a két részről, akkor tulajdonképpen már ez a szeparáció, tulajdonképpen az meg fog történni, akár akarjuk, akár a gyerekek felnőnek, és eltávolodnak, ez természetes, ugye? Benne is van a Bibliában, hogy elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleséget. Igen, eljön az idő, amikor fizikailag eltávolodik más, új családot alapít, de hogyha az első 6 évben rendesen kialakult ez a szeparáció, akkor nem kell igazából attól félni, hogy elveszítjük a kapcsolatot a gyermekünkkel, mert sőt, hogyha már a szülők nem is élnek, még a szülőnek a hangja, az intelme, akár akaratlanul is bizonyos esetben felmerül a gyerekbe. Ancsi lányunk mondta, és nekem nagyon tetszett, amikor erről beszéltünk, hogy ő Győrben járt tanítóképző, és olyan társaságunkban volt, ahol mindenki dohányzott. És hát őt is unszolták, hogy dohányozzon, de azt mondta, hogy benne megmaradt, hogy mi gyerekkorban megmondtuk, hogy a dohányzás egészségtelen, és így aztán nem dohányzott, annak ellenére, hogy a többiek unszolták. Tehát ez a szülői hang, ez akkor is megmaradt, hogyha a gyerek fizikailag már nincsen jelen, és sokkal nagyobb. Tehát ezért nagyon fontos, hogy kötődésbe tartani, arra kell törekedni, hogy kötődés. Ha kamaszol, tehát a kamasz gyermek szíve nem a tiéd, akkor nincs benne vágy sem arra, hogy jó legyen a kedvedért. A barátai kedvén akar jó lenni, ha hozzájuk kötődik. Őket követi, tőlük vár vezetést, és azt csinálja, hogy az ő szemükben számít vagány viselkedésnek. Igen, ez akinek volt már kamasz gyereke, vagy aki maga is volt kamasz, ezt nagyon is meg tudja érteni, hogy mennyire ez a csoportnyomás, hogy mennyire fontos, hogy őt befogadják, hogy ő is úgy viselkedjen. De persze valójában az lenne a jó, hogy ellen tudjon neki állni, de ez csak akkor tud ellenállni, hogyha a kapcsolat a szülőkkel erősebb, mint az a vágy, hogy valahova oda tartozzon.
És akkor hogyan reagálunk, hogyha a gyermekünk nem hallgat ránk? Hát azt hiszem, hogy ez bőven van tapasztalatunk ebben, hogy bizony gyakran van, hogy elengedik a fülek mellett a kéréseinket, és azt hisszük, hogy nem értünk a neveléshez. És ezt könnyebb bevallani, hogy nem, mint az, hogy nem jó a kapcsolatunk a gyerekkel, nem értünk a neveléshez, és akkor elkezdjük bújni a különféle szakkönyveket, és naívan azt hisszük, hogy abból majd meg tudjuk tanulni, hogy mit kell nekik mondani, hogyan kell nekünk viselkedni, hogy példát adjunk a gyereknek, és majd akkor lesz igazán jó a nevelésünk, és hát be kell vallanunk, hogy nem ez a megoldás, mert ugye ahhoz, hogy Imre nagyon sokat beszélt arról, hogy ahhoz, hogy igazán jó legyen a nevelésünk, nem a tanulással, a nevelés tanulásával kell nekünk megalapozni a nevelésről való tudásunkat, hanem nekünk magunknak kell kialakítani olyan kapcsolatot a gyerekkel. Az előbbi dián azt mondta Imre, hogy ő maga adja át a szívét, és neki az legyen a fontos, hogy szót fogad, és azt csinálja, amit én szeretnék. Persze ez tudom, hogy nagyon nehéz, de mégis, szóval arra kell törekednünk, hogy jó legyen a kapcsolatunk a gyerekekkel, és a kapcsolatnak az alapja mindenképpen a kötődés. Imre elmondta, hogy mennyire kötődnek a csecsemők az édesanyjukhoz, vagy az újszülöttek is akár, de nem csak az édesanyjukhoz. Szerencsére az Úristen az apákba is helyezte az oxitocinnak a szerepét, és nemrégiben hallottunk egy riportot, hogy érdemes lenne közvéleménykutatást tartani a férfiak között, hogy mikor érezték ők igazán apának magukat. És elmondta egy édesapa, hogy hát jó, megszületett az a baba, és örült neki meg minden, de hát az anyuka most tőle egy kicsit távolabb került, és nem igazán érezte, hogy apa mindaddig, amíg a kezébe nem adta az édesanyja a babát, és a baba megfogta az ujját. És mint a villám, ez egy olyan érzés volt számára, és tudta, hogy apa lett. Szóval azért nem furcsa, hogy eltelik 9 óra, az anyuka már készül, és minden benne van, hogy anyává lettem, és az apukák meg nézik, meg örülnek, meg hallgatják, meg eljárnak együtt a különféle alkalmakra a feleségekkel, de hogy igazán apa lettem, ahhoz egy ilyen kis pöccenés elég, és átérzik, hogy igazán apák lettek. Na most ugye, ha bújjuk a tankönyveket, akkor is azt kell magunkban tudatosítanunk, hogy nekünk úgy kell viselkedni, hogy mi legyünk a támpont a gyereknek, akihez odafordulhat, ha valami baja van, és mi legyünk azok, akik utat mutatunk neki, és akkor lesz igazán jó a nevelésünk, de hát ennek az alapja a kapcsolat, aminek a kialakulásához kell a kötődés. Szóval mindig ehhez a két szóhoz térünk vissza, és ezt jó, hogyha úgy a fejünkbe forgatjuk, és próbáljuk ezt magunkévá tenni. És hogyha nem hallgat ránk a gyerek, akkor akkor próbálunk különféle trükkökhöz, erőszakhoz folyamodni. Biztos valamennyi őtöknek van tapasztalata azzal kapcsolatosan, a serdülőkkel különösen nehéz bánni. Ugye megkérjük őket, hogy ugyan már terítsd meg az asztalt, és szinte magunk előtt látjuk azt a képet, amivel ő közli velünk, hogy na aztán most már hagyjál meg egyebek. És akkor ott állunk tehetetlenül, és akkor azt hisszük, hogy az Imre által említett hatalommal majd valamit érünk, és akkor nem hallod, ha füleden ülsz, hát miért nem teríted már meg az asztalt, vagy miért nem viszed ki a szemetet, és akkor jön a jó csak, meg különféle kifogások, és akkor tehetetlen dühvel megpróbáljuk még erélyesebben kifejteni a véleményünket, hogy szót kell fogadni, meg egyebek, és azt hiszük, hogy ezzel érjük el az eredményt. Pedig nem. Megint visszatérünk, hogy nekünk kell úgy alakítani a kapcsolatot, hogy a gyerek, ahogy az előbbi diában is mondta Imre, hogy maga akarjon nekünk szót fogadni, és hogyha ez sikerül, akkor eredményre jutunk. Gyakran van, ugye most minden gyerekünk kütyüzik, amitől én a falnak tudok menni, és hát mondjuk, hogy nem kéne, meg eltesszük, meg legalább ebéd közben legyetek szívesek lerakni valahova nagyon messze azt a kütyüt, mert idegesítő, hogy minden zajra odafigyelnek. Na, ha megterítesz, akkor kütyüzhetsz délután. Na, és akkor a gyerek szót fogad. Szóval ez nem jó módszer. Igenis ragaszkodjunk ahhoz, hogy nyerjük meg a szívét. Azt hiszem, valamelyik dián, ha nem alakult ki az a kötődés, hogy megnyertük a szívét 6 éves koráig, akkor serdülőkorba próbáljuk visszaszerezni. Aztán még egy dolog van, hogy azt mondja a szülő, hogy na, ez nekem már nem megy, bedobom a törölközőt, mert egyszerűen nem tudok mit kezdeni a gyerekkel, és szabadjára engedem, és akkor csak nézem, hogy a saját hibái miatt elveszik a nagy tömegbe, és tehetetlennek érzem magam, utána nyúlni, utána próbálunk, de nem igazán tudunk segíteni, mert ők mindent jobban tudnak, és itt is az a feladat, hogy nyerjük meg a szívét, és próbáljunk a kapcsolatunkon javítani, és a kapcsolatunk javítása hozza majd azt az eredményt, hogy szót fogadjanak a gyerekek. Tehát ami lényeges, hogy nem a tanulással van a baj, hogy nem tanultuk meg őket nevelni, hanem a kapcsolatunkkal, és azt próbáljuk helyrehozni. És nem manipulációval, meg különféle ilyen és hasonló eszközökkel, és a felelősségről sem szabad lemondani, mert nekünk bizony az a feladatunk, és akkor vannak biztonságban a gyermekeink, hogyha a nevelést vállaló szülő az maga, szóval nem csak felelősséget vállal, hanem gondoskodni is kell a gyerekéről, és ez a feladatunk, ez nekünk kell, ezt más nem teheti meg, de erről majd beszélünk még a következő dián.
Igen, még azt szeretném mondani, hogy a kettes pont, hogy előbb-utóbb a kamaszkor, az nevelő szülő jelentős része rájön, hogy teljesen tehetetlen, eszköztelen a gyerekkel szemben, lemond a felelősségről olyan értelemben, hogy lesz el, ami lesz, és legfeljebb igyekszik megmenteni, hogyha valami nagyobb bajba kerül, és erre ennyire képes összesen. Volt egy ismerősünk, akinek a már egy serdülő gyereke, hát eléggé rakoncátlan volt, így finom, és akkor mondja egy utcabeli neki, hogy hát képzelje, azt mondja, a gyereke 10-valahány éves volt, 11-néhány éves, már megint fel van a 8 méteres pince falán. És akkor azt mondta neki, hogy hát tudja, azt mondja, ha a Jóisten nem vigyáz rá, én már nem tudok rá vigyázni. Ezt ugye emlékszem erre, tehát ebben úgy benne van az, hogy itt kész. Nem tehetünk semmit igazából, tehát ez bizony egy elég kellemetlen helyzet, de sajnos nem ritka.
És akkor, ha engedelmes gyermeket akarsz, akkor szerez természetes hatalmat. Ugye az előbb a különféle trükkök választásánál mondtam, hogy határozottabbnak szeretne lenni a szülő ahhoz, hogy hason a gyerekére, de ez a hatalom, ez nem a jó hatalmat jelenti. A hatalom az a hatalom, amit a Szentlélek erejétől kapunk ott a legelső dián, ahhoz, hogy nevelhetővé váljanak a gyermekeink. És egy Egy juhászt, igen, hoztunk a képen a baba alatt. Ugye a juhásznak is, ha a hangját meghallják a barik, akkor követik, és nem a kutya után mennek, nem a farkas után mennek, hanem a pásztor, a juhász után mennek. És a gyerekeink is, hogyha jó a kapcsolatunk velük, akkor bennünket fognak követni, és ahogy mondtam, akkor mi leszünk a támpont, és mi leszünk azok, akik meghallgatjuk, ha valami bajuk van, és próbálunk nekik segíteni. Úgyhogy elmondhatjuk, hogy amit tettünk is eddig is, hogy a természetes hatalom a kapcsolatra épül, a kapcsolatnak a forrása pedig a kötődés, és úgy is fogalmazhatunk, hogy a szófogadás tulajdonképpen a szeretetnek a gyümölcse. És azt is elmondtuk, csak ismétlésbe bonyolódom megint, hogy a gyerekek akkor vannak biztonságban, ha a nevelésre felhatalmazó kötődés és a nevelői szerep ugyanaz. Tehát hozzám kötődik, és én fogom nevelni, én fogok róla gondoskodni, és vállalom is a felelősséget. Mert ezt mondom magam, mint szülő, de ugyanakkor felelősséget kell vállalni például a dadának a bölcsödébe, az óvónéninek az óvodába, és a pedagógusnak is az iskolába. És én azt hiszem, hogy ha a gyerekeinket megkérdezzük, akkor az igazi példakép az a pedagógus, akihez kötődnek a gyerekeink, és az madarat tud fogatni a gyerekekkel, hogyha olyan a kapcsolata a gyerekekkel, akkor ha szereti őt a gyerek, akkor sok mindent meg tud vele csináltatni, míg akit nem szeret a gyerek, annak a pedagógusnak nagyon nehéz dolga van a gyerekekkel. Mindig emlegetem, hogy szívesen nézegetem, hogyha időm van a Ridikült, és a minap hallottam egy pedagógus nőről, aki általános iskolás korában magyar történelem szakos tanárnak készült. És szóval így ment a középiskolába, hogy ő magyar történelem szakos tanár lesz, ám de a középiskolába egy nagyon jó matek-fizika szakos tanárjuk lett, és megfordult vele a világ, érdekelte a matematika nő létére, mert én mindig csodálom azokat azért, mert én sose voltam jó matekos, szóval nő létére matematika, fizika tanár lett, és a gyerekek is imádják, mert tudta, hogy akkor tud csak hatni a gyerekekre, ha ő olyan kapcsolatot épít a gyerekekkel, hogy ezért érdemes áldozatot hozni, hogy szeressék őt a gyerekek, és megtanulják a saját tantárgyát. Szóval nem csak nekünk szülőknek, hanem pedagógusnak, és más, és nagyszülőként is az a feladatunk, hogy jó legyen a kapcsolatunk, és úgy próbáljuk alakítani a velük való kapcsolatot, hogy fontos legyen számukra, hogy kötődjenek hozzánk. Azt hiszem,
A lényeg az, hogy ahhoz kötődjenek, aki felelős a nevelésükért. Tehát ne ahhoz, akihez nem. Tehát például hiába kötődik mondjuk valaki a testvéréhez, a testvére nem tud róla gondoskodni. Hiába kötődik a szomszédnénihez, ugye a szomszédnéni se viselhet érte felelősséget. Vagy pedig hiába a kortárscsoporthoz, mert a kortárscsoport sem. Tehát ahhoz kell kötődni, az a lényeg, hogy ahhoz kötődjön, aki a nevelésére a felelősséget viseli. És még egy ilyen személyes példa, szintén Anikóval beszélgettük, hogy lett ő pedagógus. Azt mondta, hogy volt egy tanítónő, igazgató helyettes volt abban az iskolában, aki neki nagyon tetszett, nagyon szó, olyan igazi nőies nő volt, még most is emlő, milyen volt a frizurája, hogy öltözködött, hogy viselkedett, és ő attól el volt varázsolva, és gyakorlatilag az ő hatására lett pedagógus. És ez még most is úgy megmaradt. Fantasztikus dolog. Tehát, hogy, ahogy egyik előadásban emlegettük, hogy Szokratesztől megkezdve, hogy miért nem tudott valakit megtanítani, azt mondja, azért, mert ő nem szeretett engem. Tehát ha nem szereti, akkor nem szereti. De ha szereti, akkor tényleg úgy van, hogy már mondjuk, akkor nagyon sok mindenre képes. Na most a különbség a természetes és a szerzett hatalom között egy táblázattal foglaltuk össze. Hát először vegyük a csellel, erővel szerzett hatalom. Tehát amit Márta mondott, hogy vagy erővel, vagy manipuláció. Most ez a világban máshol is így van, tehát ez a táblázat ez nem csak a gyereknevelésre érvényes, bár elsősorban most itt hozzuk el. Tehát a felnőtt pozíciójából adódik ez a hatalom, azért, mert én vagyok az apád, az anyád, az én kenyeremet eszed, mit tudom, amíg, mit tudom én, addig azt csinálod, amit én. Tehát ez a pozícióról. A gyerek ellenében, vagy őt kiátszva, tehát vagy hangerővel, esetleg fizikai erőszakkal, vagy pedig csellel lehet ezt érvényesíteni. Jobban működik, ha hangoztatják, tehát állandóan emlékeztetni kell rá. Ugye ez nem csak a családban van így, hanem mondjuk egy munkahelyen is, hogy hát én vagyok a főnök, és vegye tudomásul, vagy így lesz, vagy ugye ismerik ezt a témát. Le akarja győzni, meghódolásra kell kényszeríteni a gyereket, hogy megadja magát és engedelmet. Ez egy állandó hatalmi harc. A gyerek lázadozik, a főnök tulajdonképpen, aki a hatalmat gyakorolja, pedig hát meg akarja ezt a lázadást. Ugyanez a katonaságnál, ugyanez van a munkahelyeken, stb. És ugye ez a hatalmi harc, természetesen a vesztest, ebben az esetben a gyereket haragra, ingerlés, ellenállásra összeződ, ami néha kitör, néha elfolytva marad, de mindenképpen azért megvan. Megviseli a gyermeknek az önérzetét, ha behódol is, úgy érzi, hogy hűtlen lett önmaga. Tehát tulajdonképpen ez az uralkodás, ez a csellel erővel szerzett hatalom, amit arra használnak, hogy a másikat kontrolláljuk. Olyan, mint mikor egy kutya nem akar menni valahova, gazdája, hogy mégis a kezében a póráz, és húzza. Például én ebboltásnál szokott a kutyán előfordulni, hogy ösztönösen nem akar oda menni. Úgyhogy ezt ugye meg lehet érteni. A másik a természetes hatalom. Ugye ez a kapcsolatra épül, forrása a gyerek kötődése. Ezt a hatalmat nem kell megszerezni, maga a szeretett kapcsolat hatalmaz fel rá. Háttérben működik, nem kell külön felhívni rá figyelmet. Tehát mi tudjuk, hogy szeretett kapcsolat van köztünk, és ettől megcsinálja örömmel, vagy nem annyira örömmel, de megcsinálja a szülő, mert a szülő mondta, de nem kell, hogy azért csinálod meg, ugye, mert szeretsz engem. Hát azért csinálja meg, de nem kell erről állandóan beszélni. Hatni akar, mégpedig pozitívan akar hatni, kényszerítés helyett befolyásol, egyfajta lelki köldökzsinort jelent. Ugye a magzat a köldökzsinoron keresztül kap meg minden táplálékot. Ugye a lelki köldökzsinor meg azt jelenti, hogy a gyermek a szülőtől kap meg ezen a szeretett kapcsolaton, mint egy lelki köldökzsinoron keresztül minden fontos információt, utasítást. Ez tiszteletet ébreszt és szofogadásra indít, és önkéntes engedelmességet vált ki. Ez tulajdonképpen az uralkodással szemben a gondoskodás. Isten minden hatalmat gondoskodásra adott. Tehát már az Éden kertben is ugye azzal a feladattal látta, azzal a felhatalmazással, ha tetszik így az emberpárt, hogy őrizzék és gondozzák ezt a kertet, vagyis a világot. Ez egy útmutatás, ez a gondoskodás. Utat mutat annak, aki tőlünk vár, vagyis a szülőtől vár útmutatást. Na most ugye, mivel házassággondozást is tartunk, tehát ez tulajdonképpen, ez ugyanúgy a házasságban is megvan, ez a csellel erővel szerzett és a természet. Annyi a különbség, hogy még a szülő-gyermek kapcsolat aszimmetrikus, tehát itt a szülő viseli a felelősséget, itt viszont a házastársaknál ez egy szimmetrikus, tehát engedelmeskedjetek kölcsönösen egymásnak. Kölcsönösen egymásnak engedelmeskedünk, mégpedig azért, nem azért, mert én vagyok a férfi, és én vagyok az erősebb, és ha nem így csinálsz, akkor így lesz, meg úgy lesz, vagy nem is azért, mert mit tudom én, akkor a feleség is megvannak a maga eszközei, hogy akár manipulálja, vagy befolyásolja a férjet, hiszen ezt mindjárt tudjuk, ebből származik, az egész világirodalom erre épül, ezeknek a különböző hatalmi játszmákra, ami a férfi és a nő között van, hanem a szeretetnek a természetes kapcsolatára, amit ugyan, hát néha, azért persze ki kell mondani, meg éreztetni kell, de akkor is tudjuk, hogyha éppen nem beszélünk róla, hogy ez köztünk megvan, ugye nem kell rá külön felhívni a figyelmet, és ez is egyfajta olyan egymásra való hatás, ami a másiknak a javára szolgál. Tehát egymást építeni, fejleszteni, növelni akarjuk. Egymás iránt kölcsönös tisztelet van, kölcsönös engedelmesség is igazából, és ez természetesen önkéntes és gondoskodáson alapul. Tehát gyakorlatilag szinte minden emberi kapcsolatban, ahol egymásra hatunk, ez a két lehetőség van. Vagy megvan ez a természetes hatalom, akárhol, bármilyen területről lehet beszélni, még egy munkahelyen is, hogyha valaki azonosulni tud azzal a azzal, amit az a cég csinál, tételezzük fel. Mondjuk egy példát, saját példát, mondjuk most a véradóban dolgozom, mikor van rá lehetőség, helyettesít behívnak, én ezzel nagyon maximálisan azonosulni tudok. Tudom, hogy a vérre szükség van, tudom, hogy az én munkám nagyon fontos, mert nélkülem, hogyha nem tudok elmenni, vagyis más se tudna elmenni, ugye akkor ez akadálya lenne a véradásnak, és ezért aztán mindenféle kellemetlenséget is az ember elvállal, ami a ugye, hogy hidegbe, különböző hideg kultúrházakban, nyáron meg meleg sátrakban, meg mit tudni, hol csinálják a véradást, de az ember azonosul, és akkor ezek szerint ezeket a dolgokat nem veszi kritikusan. Tehát ez csak egy példa, ugye a természetes és csellel. Tehát engem nem kényszerít semmi, mert végülis nem azért a pénzért csinálom elsősorban, hanem ebből a meggyőződésből. Na most, a gyermek arra hallgat, hogy egy bizalmi kapcsolat fűzi. Na most ugye ez egy angyali körnek a vázlata. Tehát ugyanis, hogy vannak ördögi körök, amikor egyre rosszabb lesz a dolog, egyik helyzet rontja meg. Ugyanúgy az Úristen úgy alakította ki, hogyha ez a dolog jól működik, akkor ez tulajdonképpen egy ilyen önmagát fenntartó, pozitív körfolyam. Ugye van ott hátul felül a kis libák, ugye ez szimbolizálja azt, hogy belénk van ösztöneinkbe, biokémiánkba bele van helyezve ez a kapcsolódó ösztön. Ebből alakul a függő kapcsolat, ugye mondtuk anya csecsemő elsősorban, utána követés, utánzás, tehát hogy a gyermek hogy átveszi a szülői mintát, aztán ebből adódik a tisztelet, a szófogadás, az érzelmi azonosulás, a szeretet odaadja a szívét, és a bizalom, az őszinte teljes bizalom. És hogyha ez jól működik, akkor ez tovább erősíti a függő kapcsolatot, és így marad fent tulajdonképpen végig. Akihez kötődik, az követi, és aki követ, annak menet közben odaadja a szívét, és aki a szíve, annak adja a bizalmát, és arra hallgat, ahhoz köti bizalmi kapcsolat. Ez a kapcsolat angyali köre. Mit tegyünk tehát, hogy hallgassanak ránk a gyermekeink? Ugye végül is elértünk oda, amitről beszélni szerettünk volna. Dolgozzunk a kapcsolaton azért, hogy a kapcsolat dolgozzon nekünk. Tehát ne azon dolgozzunk, hogy gyerekek engedelmesek legyenek. Ne azt erőltessük, hogy igenis, mit tudom, meg kell teríteni azt a, le kell vinni a szemetet. Mert ezt ugyan el lehet érni különböző hatalmi eszközökkel, manipulációval vagy hangerővel, de ezzel igazából csak egy, még csak azt sem mondjuk, hogy félgyőzelmet, vagy pirrosszi győzelmet arattunk igazából, olyan győzelmet, aminek végül is aztán nem sok hasznát veszik, hanem a kapcsolaton dolgozzunk. Tehát az, hogy szerezzük meg, vagy pedig, hogyha a menet közben elvesztettük, akkor szerezzük vissza a gyermekeknek a szívét.
És néhány ötlet, hogy is csináljuk ezt. Amikor készültünk az előadásra, úgy magamba roskadtam, hogy Istenem, én most ezt el fogom mondani, hogy mit kellene csinálni, és nem így csináltuk. És valószínű, ha valamennyien, ha magatokban néztek, akkor mindenki beláthatja, mert a mindennapi életünkben, amikor reggel felkelünk, és a rohanás, reggelit készítek, magam rendbe teszem, indulni kell, már a gyerek nem akar úgy készülni, ahogy, szóval biztos, hogy nagyon nehéz. Mégis az ötleteket elmondjuk, és azt gondolom, hogyha nem is minden nap, de egyszer-egyszer ezt meg tudjuk valósítani, akkor mindenképpen közelebb kerülünk a gyerekeinkhez, és akkor a kapcsolatunk javul, és javul az ő szófogadó képességük is. Szóval mik ezek az ötletek? Reggelenként bújjatok össze 10 percre, ébreszd fel a gyermekeid kötődését, töltsd meg a szeretett tankjukat, mielőtt elkezdődik a nap. Ugye milyen szép? Oda megyünk, megölelünk, jó reggelt, kedvesem. Mit álmodtál és egyedek? Ehelyett, keljél már, indulni kell. Szóval csak ennyit kellene csinálni. Mosoljuk sokat a családtagjaidra. Hagy lássák, hogy örülsz, amikor meglátod őket. Amikor ezt olvastam először, eszembe jutott, hogy ritkán volt rá szükség, de volt egy alkalom, amikor nem is emlékszem, hogy melyik gyermekem, de rákényszerültem, hogy behozzam a rendelőbe. És reflexzerűen az volt a vizsgálati módszerem, hogy amikor felült a gyerek, akkor körbe simogattam, megnéztem a nyirokcsomóját, és hazamentünk, a következő volt a kritika. anya, többet mosolyogsz a rendelőben, mint itthon. És miért simogatod meg a gyerekeket? Bizony. Szóval igenis, öleljük meg otthon a gyerekünket, mondjuk el neki, hogy szeretjük, mondjuk el. És hogyha nagyítóval kell keresni a jó dolgok, szóval a jóságát, azt is vegyük észre és dicsérjük meg. Mert neki az fontos, hogy el legyen ismerve. Szóval én a gyerekeimnek, ha beszélünk ezekről az előadásokról, akkor megkapjuk tőlük a megfelelő kritikát, és mindig azt mondjuk, hogy ha mi azt tudtuk volna, egészen másként csináljuk. Na, de mi most elmondjuk, mert hogyha ha legalább egy valamit megvalósítunk belőle, akkor az már igen. Fogadd őket örömmel, amikor hazajönnek, s legyen hozzájuk egy jó szavad, amikor elmennek melletted. Egyébként ezt én úgy élvezem, amikor jönnek, bocsánat, hogy ennyire szószátyár vagyok, de amikor jönnek a nagy, most már colos unokáim, és akkor bejön a konyhába, és körülnéz, hogy mit főztem, és akkor körülök. Hát akkor el vagyok veszve, és egyebek. Szóval tényleg nagy öröm, és ha mi is körülöleljük, a nagy gyerekek is, szóval ez olyan érthetetlen, hogy ugye az a lakli kamasz, aki olyan három lépést tartó, de hogyha megülelem és rámosolyog, vissza fog mosolyogni, próbáljátok ki, szóval nagyon-nagyon kellemes élmény, én úgy gondolom. Meséld el sokszor, hogy milyen volt, amikor ők kisbabák voltak, és milyen volt, amikor ti a szülők egymásba szerettetek, nézegessetek együtt családi albumokat, videókat. Érj hozzájuk sokat, simogasd meg őket, vakargasd a hátukat, öleld meg őket. Ne szégyeld kimondani, hogy szeretlek, örülök neked, úgy szeretek veled lenni, milyen jó, hogy a mamid vagy a papád lehetek. Gondoskodj olyan alkalmakról, amikor élvezhetitek egymás társaságát. Legyél olyan jó, akivel jó együtt lenni. Ugye milyen egyszerű dolgok? Meg kéne valósítani. Na és azért van még folytatás is. Keresd benne valami szeretetre méltót, ezt mondtam az előbb, ha nagyítóval kell keresni, akkor is. A család legyen a gyakorlás helye. És a családon belül hibázni is lehet. Szóval ne felülről mondjuk meg, hogy így kell csinálni, meg úgy kell csinálni, hanem bizony bevallani, hogy én is hibáztam, nem jól csináltam valamit, értékelni fogják a gyerekek. Tarts frissen a közös élményeket és a hozzájuk fűződő fontos igazságokat, amiket menet közben tanítottál. Emlegesd őket, amikor együtt vagytok. Gyűjtsetek sok közös emléket. Járjatok kirándulni, menjetek nyaralni, ünnepeljétek meg az ünnepeket, s néha soron kívül is okozatok emlékezetes meglepetéseket. Vacsorázzatok együtt, a nap végén üljetek terített asztal köré, képernyők és kütyük hatótávolságán kívül, és hallgassátok meg egymást, hagyj mesélje el mindenki, hogy milyen is volt a napja, mi volt a jó, mi volt a rossz, és ha egy kicsit kiad a napi feszültségből, az már rengeteget számít a gyerekeink szempontjából, és a mi szempontunkból is, hogy meg tudják osztani a gondjaikat. A esti elalvás előtt olvas fel gyerekeidnek, kicsiknek és nagyoknak. Érdekes, a serdülők is meghallgatják a mesét. Én ezt állítom, úgyhogy ezt ki lehet próbálni. Szeretkezz meg őket, és úgy köszönj el tőlük, hogy ne az elváláson, hanem a találkozáson legyen a hangsúly. Jó éjszakát, picim, reggel találkozunk, és így nyugodtabban fognak el aludni. Szóval mondom, az ötletek nagyon szépek, nem így csináltuk, és én tudom, hogy nagyon nehéz megvalósítani belőle bármit. És ahogy Imre elmondta, hogy az összehasonlításnál, a természetes hatalomnál és az erőszakkal vívott hatalomnál, ezek az ötletek nem csak a gyerekeink felé, hanem a házastársunk felé is érvényesek. Úgyhogy én mindenkit arra sarkalok, hogy a gyerekeinkkel kapcsolatosan és a párunkkal kapcsolatosan is tegyük meg ezeket a kis lépéseket. És ezzel köszönjük meg, hogy meghallgattatok bennünket.